Üdvözlök mindenkit, folytatódik a hétvégi menetrend. Úton című műsorunkban az utazási trendekről beszélgettünk a héten. Bocsák Zsófiával, a Cartago Tours cégvezető igazgatójával Buza Sándor beszélget.
Alapvetően egy cégvezető igazgatónak mi a feladata?
Elsődlegesen amellett, hogy irányítom a céget, próbálom az értékesítést elősegíteni, tehát próbálunk a kollégákat és az értékesítési hálózatunkat elősegíteni abban, hogy minél hatékonyabban működjünk, tartani a kapcsolatot a viszonteladó partnerekkel, külföldi partnerekkel, világ minden táján. Promotálom mellette a céget.
Van a magyar nyelvnek egy nagyon szép eleme, azt úgy hívják, hogy állandósult szókapcsolat. Bár egy picit sántít a hasonlat, de veled kapcsolatosan azt gondolom, nem csak az én, hanem a szakma is azt gondolja, hogy a te állandósult szókapcsolatod így hangzik: Bocsák Zsófia, Neckermann utazási iroda. Néha álmodsz-e még vele, vagy néha eltéveszted-e a nevet, amikor mondod a második részét ennek az állandósult szókapcsolatnak? Nyugodtan mondhatod, hogy igen, hiszen te vagy a cégvezető igazgató, magadat úgysem fogod kirúgni ezért.
Nem, én abszolút nem tagadom meg.
Tény és való,
hogy a nevem az elmúlt 30 évben szorosan összefüggött magával, a Neckermannnal. Az, hogy mi történt a céggel, ezt mindenki tudja, erről most nem beszélünk, de ebből következett, hogy miután a szakmát nem szerettem volna elhagyni, és ezért jött az a logikus váltás, úgymond a részemről, hogy egy új cégben, de ugyanazt folytatnám a jövőben is.
Egyébként az életpálya szalagodon volt valahol kijelölve a távolban, mondjuk sok-sok évvel ezelőtt egy olyan pont, hogy egyszer majd szeretnék egy utazási iroda vezetője lenni?
Nem. Tehát konkrétan azzal, hogy cégvezető legyek, ezt nem. Nem volt a korábbiakban az, hogy ennyire úgymond a felső vezetői pozícióban cégvezetőként végezzek. Én elégedett voltam azzal a korábbi pozícióval is, amit a produktmenedzserként vagy termékfelelősért, úgymond árualapfelelősért betöltöttem. Nekem az is elég volt, de nem panaszkodom most sem.
És amikor fölkértek erre a pozícióra, helyesebben szóval nem is ez volt az első pozíció, amire fölkértek, mert ugye először a Cartago Tourshoz úgy kerültél.
Nem, hogy hasonló, ugyanazt a pozíciót töltöttem be tulajdonképpen itt is, mint a korábbiakban. Tehát az árualapért voltam felelős, tehát az, hogy a magyarországi Cartago árualapot az akkoriból folyamatosan fejlődjek, és a lehető legszélesebbé hozzam fel. Mellé például a klasszikus áruallap mellé most már trendi, dinamikus áruallapot is bevezessük.
Az mit jelent?
Dinamikus áruallap az az, hogy ugye mindenki ezt a klasszikus utaztatást ismeri. Klasszikus repülőgépekkel, charterjáratokkal elutazunk egy hétre, két hétre, megvannak, hogy mely úti célok, mely szálláshelyek, és akkor ugye ezeket az előre összeállított utazási csomagokat lehessen igénybe venni. Ezt régen ugye katalógusból lehetett kiválasztani, ma már ugye
nincs
minden.
Nincs is katalógus?
Már nincsen nyomtatott
nincs
katalógus.
Nincs lapozható katalógus?
Nincsen.
Már Istene
nincsen.
Pedig hogy nyomta minden újságíró táskáját egy-egy kiállítás után hazafelé menet?
Igen, és azzal versenyeztek az utazási irodák, hogy kinek lesz vastagabb, még nehezebb, úgymond ez az utazás.
Viszont az, hogy ugye az életednek a nagy része mégiscsak a katalógus készítéssel telt el a Neckermannnál.
Pontosan.
És voltaképpen ti voltatok a kolléganőiddel azok, akik leghamarabb tudtátok azt, hogy majd mi megy ki a nagy közönség felé. Ez sokszor egy-másfél évvel azelőtt megelőzte ennek a munkának a kezdete, amikor kézbe vehettük a katalógust.
De ez ma is így van, tehát ez ebben nem változott most sem a munka. Annyi, hogy a legutolsó, tehát magának ennek a láncnak, ennek a folyamatnak a legutolsó pontja az, hogy a kész terméket azt leadjuk egy nyomdába, és az nyomtatott papírformába kinyomtatódjon. Ez az egy lépcső, ami most már megszűnt, és kimaradt. A teljes árualap előkészítés, kalkuláció, majd ugye publikáció, az a teljes folyamatban végigvisszük most is, tehát már előre egy évvel tervezünk, hiszen idén október elejétől a 2024-es nyári árulap már földnyitásra került, és már elérhető. Csak annyi, hogy nem adtunk nyomdába, és nem fog soha megjelenni nyomtatott formában papíron, hanem ma már minden csak a digitálisan, online felületeken érhető el.
Erről már konkrétan szeretnék beszélni Omán kapcsán, mert az nagyon izgat, hogy amikor egy számunkra teljesen ismeretlen desztináció egyszer csak megjelenik egy Magyarországon nagyon népszerű utazási irodának a kínálatába, akkor mi a folyamata? Tehát az ötlettől elkezdődően egészen odáig, hogy majd valakik elutaznak később. Most viszont még egy gondolat elejéig visszaugranék hozzád, mert azért, hogy említetted, hogy 30 év volt a Neckermann berkein belül, az téged determinált, hogy a szüleid a turizmussal és a szállodaiparral foglalkoztak?
Az egyértelmű volt, hogy idegenforgalom. Uh-huh. És az, hogy az idegenforgalom melyik területe, az nem volt egyértelmű. Szülői háttérből adódott, hogy én is először a vendéglátással, szállodaiparral próbálkoztam.
Illetve... Mi volt az első pozíciód, az első munkaköröd, emlékszel rá?
Igen. Szállodában reggeliztetés. És úgy szippantott be aztán az idegenforgalom vendéglátásából az utaztatás.
Szóval, Omán, te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy már jártál Ománba, én pedig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ma este fogok elutazni Ománba. Tehát Ománról ebben a pillanatban, hogy én még nem jártam ott, órákon keresztül tudnánk beszélgetni, azért te majd mondasz pár mondatot, én is azért egy-két dolgot utána olvastam, viszont nagyon érdekelne az a folyamat, hogy hogyan kerül egy magyarok számára teljesen ismeretlen arab ország be egy olyan katalógusba, amelyik egy nagyon népszerű és sok emberhez eljutó katalógus kell, hogy legyen. Vagyis mik azok a trendek, ami mentén ti úgy döntöttetek egyszer, hogy Ománt mindenképpen fölveszitek a portfólióba?
A Cartago Tours is egy nagy nemzetközi koncern, utazási irodai koncernnek a része. A Cartago, a Der Touristik ebből kifolyólag egyértelmű, hogy a koncernen belül vannak irányvonalak, illetve vannak trendek. Különböző piacokon vagyunk jelen, a különböző piacoknak más a szokása. Na most Omán is például egy olyan desztináció, egy olyan ország, amely a környező országokban már évek óta bevezetett, ráadásul nagyon sikeres. Nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy például Csehországból vagy Romániából már 2 éve folyamatosan közlekednek a charter járatok ebbe az országba. Innen Magyarországról meg még menetrend szerinti járattal is eddig úgymond ebbe a szalalai részbe, tehát ehhez a tengerparti részre, ahova most elindulnak ugye a téli szezontól, most már szerencsére innen Budapestről is a charter járatok.
Azok mikor indulnak?
December közepétől. Ez a korábbiakban innen Magyarországról, Budapestről nagyon komplikált volt, el lehetett jutni, de csak átszállással. Elég kacifántos volt ennek a területnek az eddigi elérhetősége. Ebben lesz most egy óriási nagy segítség. Egy plusz, hogy innen Budapestről közvetlenül el lehet leszérni.
Ugye a Cartago Tours Magyarországon abból a szempontból a legnépszerűbb, hogy Tunéziát és Egyiptomot és egy kicsit aztán igen, Törökországot is árusította. A kérdésem arra vonatkozik, hogy akkor, amikor van egy ilyen nagy esernyő, mert hiszen ti is egy nemzetközi láncolat része vagytok, akkor mennyire jön az a presszúra, hogy mondjuk egy magyar utazási irodának fel kellene venni gyerekek, fiúk, lányok ezt az Ománt, mert ez nálunk nagyon megy, próbáljátok ki, illetve mik a veszélyek ebben?
Most már 26 éve jelen van a Cartago a piacon, és elsődlegesen a magyar utazóközönségben ez az utazási iroda eddig arról volt híres, klasszikusan, hogy ugye ezek az észak-afrikai országok, uh-huh, arab országok, ennek az üdülő területei szerepeltek kiemelten a kínálatunkban. De a nemzetközi háttérnek megfelelően ezen próbálunk változtatni, és szeretnénk bővíteni, és folyamatosan úgymond kilépni abból a korábbi mederből, uh-huh, nem elfelejtve azokat, hiszen abban borzasztó sikeresek vagyunk, vagy adott esetben piacvezetőnek is mondhatjuk magunknak ezeknél az országoknál, hogy bővítsük, hogy szélesítsük és színesítsük. Szeretnének ugye már a magyarok is évről évre újabb és újabb desztinációkat ugye megismerni, úti célokat, tehát minden évben szükség van arra a magyar piacnak is, hogy valami újdonság, valami akkor, tényleges újdonság bevezetésre kerüljön.
Bocsánat, hogy félbeszakítok, de akkor ez azt is jelenti, hogy egy picit Omán oda pozícionálódik, hogy azok, akik már sokat utaztak, sokat láttak, itt van egy újabb lehetőség, fedezzétek föl.
Miután úgy hirdetjük, hogy télen is lehet nyár, az európai piac ebben az országban novembertől áprilisig utazik.
Tehát klasszikus télpótló.
Így igaz, télpótló, és azzal versenyzünk, és azért vezettük ezt be, hogy ugye a Karib részre, Tájföldre, Dél-Amerikába tehát lehetett utazni, de klasszikusan ezek az igazi télből a nyárba desztinációk azért 10-12 órányira vannak Budapestről.
Megnéztem a térképet, pont fele úton van Omán, mintha Tájföldre menne valaki.
Így igaz, tehát ezt ne felejtsük el, hogy ez 7 órányira van.
Időeltolódás?
Nyári időszakban 2 óra, téli időszakban 3 óra. Elérhetően 7 órányira egy olyan úti célra eljut az ember közvetlenül Budapestről, átszállás nélkül, ahol már télen is, januárban is, februárban is a nyári melegben és tengerparton, azaz óceánparton, pálmafák alatt napozhat és kellemesen újra D-vitaminnal feltöltődhet.
Hát ha most valakinek van ideje, előveszi a telefonját vagy a számítógépen megnézi, hogy éppen hány fok van Ománban, akkor mondjuk Muscatnál biztos azt látja, hogy 30-31 fok van, tehát rekkenő hőség.
És így igaz, még... és ehhez képest Szalele még délre van, mert ugye Muscattól ez a tengerparti rész, ez már a legdélebbi csücske tulajdonképpen az országnak, 1000 kilométerre van.
Az arab félszigetnek a legkeletibb, délibb része Omán, olyan, mint egy bumeráng, vagy egy kifli, ott öleli körbe egyébként az arab tengert, amelyik az indiai óceánnak ugye a bal felső része, és azt szoktam mondani nagyképpen, hogyha egy kis hámira ráállnánk, akkor Indiát látnánk a túloldalon, mert a következő szomszéd a túloldalon India, aminek egyébként nagyon nagy varázsa van, ezt majd, ha egyszer a gasztronómiáról is fogunk beszélni, akkor India betüremkedik oda nagyon erősen. Viszont, ahogy te is említetted, Omán azért két nagyon eltérő és nagyon különálló varázslattal rendelkezik. Az egyik a Szalala központú déli rész, a beachekkel, a homokkal, a Sunshine-nal és a Haligalival, a másik pedig, ugye, amelyik Dubájhoz van közel, egyébként Dubáj és Muscat között egy ilyen 5 órás autóút.
Akik emirátusokba mennek és nyaralnak, azoknak ez az Ománba átmenetel, ez egy fakultatív kirándulás, folyamatosan szerepel mindenkinek a kínálatában, autópálya vezet, és nem csak Dubajból, hanem Abu Dhabiból is, tehát ugye emirátusok fővárosából is közvetlen napi autóbuszjárat van Muscatba, az az Omán fővárosába.
Olvastam olyan kommentet, aki egyébként Dubajban nyaralt, és úgy döntött, hogy átugrik Ománba, és 5 óra alatt ott volt az autópályán. Szóval az északi rész pedig az a Muscat, az a hegyvidék, ott vannak azok a csodálatos természeti képződmények, amik egyébként teljesen ellentétei annak a déli résznek. Miután a télből, a nyárból akarjátok elvinni az embereket, most a fő fókuszpont az a déli rész, a Szalalai rész. Mit tud ez?
Szalala, és ugye Dofár tartomány tulajdonképpen, ez a legdélebbi pontja Ománnak, és Szalala a második legnagyobb városa. Amiért ennyire közkedvelt az, hogy egyik az, hogy az előző szultán, akinek köszönheti maga az ország felvirágzását, ugye, mert azt ne felejtsük el, hogy Omán a világ egyetlen még ma is működő regionális szultánsága, tehát szultán vezeti. Ő ebből a tartományból, és innen Szalalából származik, tehát ezért...
És miután minden szentnek a maga felé hajlik a keze...
Egy icike-picikét, ez így van, tehát nem véletlen, hogy ez ilyen kiemelt fontossággal szerepel most is, ugye még az ománi térképen. Hihetetlen adottságokkal bír ez a régió. Óceánpart... Már ez már az indiai óceán legtetejével van kapcsolatban. Az indiai óceán pedig a három létező óceán közül tudjuk, hogy a legszínesebb és a leggyönyörűbb tengerparttal rendelkezik. Nem hiába fehér homokosak itt a tengerpartok, pálmafákkal. Tehát ezért is hívjuk mi most úgy, hogy a Kelet-Karibia. Maga a tengerpartja, meg az a látvány, meg az a feeling, amivel ott találkozik az ember, az már egy olyan, mint egy karibi feeling. A másik az, hogy rögtön közvetlenül a tengerpart mögött van egy nagyon komoly hegyvonulat, ami az európai nyári időszakban, az ottani monszun időszakban, amit egyébként Karifnak hívnak, nagyon magas páratartalommal rendelkezik, folyamatosan esőzés van. Ez az egész hegy vonulat kizöldül, és innentől kezdve ez a terület az arab országoknak a legkedveltebb üdülő területe.
A sivatag zöldé válik.
Rögtön Kelet-Svájcának is hívhatjuk tulajdonképpen, hiszen kizöldül, és olyan dús és gazdag növényvilággal rendelkezik ez a hegy. Olyan vízesések vannak benne, cseppkőbarlangok és olyan gazdag az élet, az élővilága, amiért az arab országokban lévők, tehát az Emirátusokból, Szaúdiból, tehát a környező országokból az összes arab tehetős vendég az a nyári hónapokban ide jön, mert csak itt látnak közvetlen közelbe, és nem kell eljönniük Európába, nem kell egyéb más messzeségekbe repülnie, hogy azzal a hegyel és azzal a zöld tájjal találkozzon, amivel mi itt találkozunk az Alpokba. És a hegy mögött pedig ott van a már említett homoksivatag, tehát a homok és a tevék.
Hogyha az elmúlt éveket vesszük figyelembe, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy több mint 100 millió emberhez jut el az ománi ajánlat. A kérdés óhatatlanul adódik, fel van-e készülve Omán infrastruktúrában, szállodai kapacitásban erre a nagy érdeklődésre, illetőleg hát ugye ott van fölötte Dubáj, amelyik egy nagyon-nagyon emblematikus példája az arab világnak, ezt ők hogyan kezelik?
Körülbelül 10-12 évvel ezelőtt kerültek föl az idegenforgalom a turizmus térképére. Akkor kezdték meg, és akkor nyitották meg tulajdonképpen igazándiból az országot a turizmusnak. Az elsők, akik oda megérkeztek, az amerikai szállodaláncok, tehát kivétel nélkül az összes híres nemzetközi szállodalánc, Intercontinental, Hilton, Crowne Plaza, Hyatt, jelen van, és természetesen mindegyik megnyitotta már a saját szállodáját, és folyamatosan fognak a jövőben is. Viszont ellentétben környező országokkal Omán nem törekszik arra, és abszolút nem céljuk, hogy fölvegyék a versenyt, és egymással úgymond versenyezve legeket hozzanak létre. Ők mindenképpen szeretnék megtartani, és ez a törekvésük, a fenntarthatóság jegyében, hogy tradicionális ország
maradjon. Az emberléptékű turizmust.
Így igaz, így igaz. A nagyvárosok, Maszkát ez nagyváros, tehát ott vannak. De például, ha Szalalát megnézed majd, az ország második legnagyobb városa, de nincsenek olyan felhőkarcolók, mint amivel találkozik az ember az említett Emirátusokban, Katárban.
Egyébként teljes mértében összecseng, amit mondasz azzal, hogy valóban elolvastam kommenteket azoktól, akik Ománba jártak, és többen megemlítették, hogy Ománt most úgy kellene elképzelni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt Dubájt. És mindenki pozitív módon írta le ezt a fajta gondolatát, és pontosan ezt emelte ki, hogy emberléptékű, nincs megalománia, nagyon barátságosak az emberek. Az egy másik dolog, ugye, hogy Katar és Omán a két legbiztonságosabb ország. Abban
nem,
a...
ilyen szempontból, ha úgy veszed, Omán a legbiztonságosabb.
Omán a legbiztonságosabb.
Nem, Omán a legbiztonságosabb, de mindegyiket biztonságosnak lehet mondani, viszont Omán nincs még elrontva, abszolút biztonság van. Én, mint nő, bármikor, bárhol nyugodtan, zavartalanul tudok sétálni, semmiféle atrocitásnak egész biztos, hogy nem vagyok kitéve. A közbiztonságról annyit, hogy nem zárják a házaikat, nem zárják be az autókat, mert annyira magas a közbiztonság, hogy egyszerűen nincsenek is hozzászokva ahhoz, hogy itt bármi történjen. Borzasztóan segítőkészek, tehát bármi problémád van, attól függetlenül, hogy nem egy nyelvet beszéltek.
De ők angolul beszélnek jól.
Ők beszélnek, de nem mindenki. És attól függetlenül mondom, hogyha ők esetleg nem beszélnek angolul, akkor sincsen semmi probléma, mert megértették magukat, és nagyon segítőkészek, és nagyon szeretetteljes, azonnal bármi problémád van, hazavisznek, megvendégelnek, szeretettel látnak, és próbálnak segíteni neked.
Vízum, oltások?
Semmilyen kötelező oltás nincsen.
Vízum kell?
Vízum sem kell. Érvényes útlevél kell, illetve az érvényes útlevéllel kapcsolatban még egyetlen egy fontos dologra hívnánk fel a figyelmet, hogy a hazautazás dátumához viszonyítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. A
kapcsolatot hogyan tudom tartani az otthoniakkal?
Kivétel nélkül minden magyar szolgáltatónak a kártyája az működik, kín Ománba is, viszont rögtön érkezéskor ott vannak a helyi szolgáltatók, és ott föl lehet venni az ottani SIM-kártyát, különböző díjcsomagok vannak, kimondottan ilyen turistáknak összeállított ilyen csomagok, egyhetes, ötnapos, amilyen tartózkodásra, mennyit szeretnél belőle beszélgetni, milyen adatforgalomra van szó. Minden szállodában wifi van, a szállodákon belül, szállodák bármelyik területén, tehát nem csak a szobákban, nem csak az épületben, hanem kín a part is hibátlanul működik, tehát a külvilággal a kapcsolat az nem szakad meg, és mindenki minden oldalt hibátlanul tud nézni, tud SMS-ezni, tud WhatsApp-olni, és mindenféle ilyen üzeneteket tud küldözgetni, hiszen mondom, az adatforgalom az működik.
Miben fizessünk? Mit szeretnek?
ománi riad van, aminek az árfolyama egy nagyon erős valuta nemről van szó, tehát amikor én legutoljára megnéztem, de hát ugye ez változó, az egy ománi riad az 920 forintnak volt megfelelő. Ezt én leegyszerűsítettem.
A szemem nem rebben.
Ezt én leegyszerűsítettem az ománi riadnál 3 nullával, tehát 1000-est tettem hozzá. Tehát minden ár, ami ott a hely, minden a helyiben van kiírva, ahhoz 3 nullát hozzáteszel, és akkor látod.
De egyébként érdemes pénzt váltani?
Persze, mindenhol tudsz váltani, de nem okvetlenül szükséges. Az üzletekben is, adott esetben a bazárban is, tehát ott is van szuk, tehát ki tudsz menni piacra, tehát mindenhol tudsz kártyával is fizetni, illetve ha már külföldi valutanemet, pénznemet viszel, akkor viszont az ománi utazáshoz mindenkinek a dollárt javasoljuk. Mert az viszont nagyon érdekes, hogy a dollár eurót őt egy az egybe váltják. Tehát ez nagyon nem éri meg valakinek, mert az euró dollár az ugye nem ugyanabban az árfolyamban van nálunk, viszont ők ezt egy az egybe váltják. Dollárban is lehet fizetni, tehát azt is meg lehet oldani.
Ugye december közepén indulnak a charterjáratok Magyarországról. A cél az a déli, Omán déli része, a szalalai rész, hiszen oda azért mennek az emberek, hogy pihenjenek, meg fürödjenek a tengerbe. De például lesz-e, vagy már most is van-e alkalom arra, hogy fakultatív módon el lehet menni szalalában?
Van erre lehetőség, tehát mindenféle fakultatív program van. Ezen a déli részen van annyit látnivaló és tennivaló, hogy bőven el lehetünk aktívan ott a déli részen.
Ugye arab országban vagyunk, mi a helyzet az alkohollal? És akkor most egy kicsit rákanyarodunk, hogy a gasztróra együnk és igyunk.
Uh-huh. Indiai óceán. Hihetetlen, hihetetlen, hogy milyen gazdag az élővilág az Indiai óceánban. Ezt az omániak hihetetlenül kihasználják. Tehát ha valaki igazi gurmé, és például az ilyen mindenféle tenger gyümölcsei alatt halat, rákot, kagylót, bármit szeret, és igazán szeret, az itt Kánaánban fogja magát érezni, mert abszolút friss, tehát ami még reggel úszott, vagy a vízben volt, azt te délbe vagy este már, ugye.
Hal esetében normális.
Minden túlzás nélkül mondom, hogy itt például, ha ilyen seafood büfét hoznak a szállodákban, és rittyentenek például, akkor talicskával tolják be, mert náluk ez annyira természetes. Ami nálunk itt megfizethetetlenül drága, az náluk ez a természetes. Tehát nagyon gazdag ilyen szempontból a konyhájuk, ahogyan felhasználják ezeket a tengeri halakat, rákokat és minden egyebben, inkluzív sushi. Én már a világ több pontján próbáltam és ettem sushit, de olyan sushit, amit itt Ománban, az azt mondtam, hogy tényleg Japánban van még ilyen. Mellette, ami érdekesség, mondtam, hogy házi állatnak számít a teve, tehát például a tevehúst azt abszolút többféle formában elkészítik, és mindenféleképpen meg kell kóstolni.
Datójáról olvastam, hogy mindenhez datóját adnak, tálaláshoz, kávézókban is, tehát ez ilyen nemzeti gyümölcs a datója.
Ha már ott vagytok, akkor menjetek be ott egy szupermarketbe. Rengeteg szupermarket van, vannak olyan szupermarketeket, amit itt is ismerünk Európában, meg vannak ottani helyi szupermarketláncok. Külön datója pult van, és annyiféle datója van, hogy én fogalmam sincsen egyébként, tehát én ezt nem tudom megmondani. Én látom, hogy milyen különbség van, mert az egyik az ilyen pici, a másik meg olyan hatalmas. Datóját minden formában, tehát van datója szirup, nem juhar szirup van, hanem ugye datója szirup van. Alkohol van. Ettől függetlenül egy muszlim országról beszélünk, tehát a valláshoz hozzátartozik, hogy ő nekik ez nem elsődleges, de miután, ahogy említettem, a téli hónapokban azért az európai utazóközönségre számítanak és várják, ezért az all-inclusive szállodákban, tehát az all-inclusive-ot kínáló szállodákban mindenféle alkoholt tudsz fogyasztani, tehát nincsen ilyen típusú korlátozás, annyi, hogy vannak bizonyos időkorlátok, tehát például délután 3 óra és este 6 óra között, még az all-inclusive, tehát az alkoholos all-inclusive szállodákban is szüneteltetik az alkohol.
Hát akkor aludni kell.
De vannak olyan szállodák is, muszlim ország, tehát vannak olyan szállodák is, amelyik úgymond ilyen dry all-inclusive-ok, tehát amelyekben semmilyen, ők saját maguk semmilyen alkoholt nem szolgálnak föl, de nem tiltják. Tehát, hogy te, mint vendég, ha beviszel, akkor azt a te például a szobádon belül elfogyaszthatod, tehát azért nem kap semmiféle büntetést, de ők nem szolgálnak föl.
A helyi konyha, a helyi hízek megkóstolhatók bátran, mondjuk a szukokban, hogy hogyha bátran. Lemegyünk bátran.
Az ománi szultánnak nagyon szoros kapcsolata van, és a két ország, például Tanzánia, és azon belül is például Zanzibár, azok nagyon szoros kapcsolatban voltak egymással. Ugye Zanzibárt úgy hívjuk, hogy a fűszerszigete. Nem véletlen, hogy ugye Omán, és ezen a kereskedelmi útvonalon volt ez a két terület. Nagyon hasonló a konyhájuk, nagyon fűszeres mind a kettő, de például, amit ismertünk ugye Afrikában, ez a nagyon pici, de nagyon édes mini banán.
Uh-huh, igen.
Ugyanezek a banánok vannak itt Ománban is, tehát ugyanezzel találkozol itt is. Banánültetvények az út mellett, ugyanezek a banánárusok ott az út mellett, tehát nyugodtan, ha az út mellett megállsz, és ott bármit fogyasztasz, semmi probléma.
Egyébként semmi probléma. Az ománi konyhában azért föllelhető egy picit nagyobb mértékben az indiai hatás. Voltak éppen a szomszédos országról van szó, jó, persze, köztük van a nagy víz, de hát azért azt is olvastam például, hogy nagyon sok pakisztáni és indiai munkás él és dolgozik Ománba, azok pedig azt gondolom, hogy óhatatlanul viszik a saját ízeiket.
Viszik, de érdekes módon az a klasszikus indiai ízvilág megtalálható, de ettől függetlenül nem olyan erőteljes. Tehát amiatt, hogy mondom, főleg például ezeket a halas tengeri dolgokat, vagy mondjuk például a tevehús az, ami kicsit olyan, mint nekünk például a pörkölt, vagy pedig nyárson grillezik. Sokkal inkább érződik az arab, aztán mondom, ez a távol-keleti, tehát például ez ilyen a sushis vonulat, az, ami például nagyon erős ott, abban a térségben. Ha azt nézed, hogy a szállodák, tehát az amerikai
tehát
láncok...
Tehát mondjuk Amsterdamban sokkal indiaiból főznek, mint...
Igen, inkább azt mondom.
Most jön a legnehezebb kérdés, amit nagyon röviden kell megválaszolnod. Kinek ajánlod Ománt?
Aki teheti, azt használja ki, hogy könnyen és egyszerűen, és egy 7 órás repülőúttal meleg tengerparti környezetbe, nyári melegbe utazhat el, élvezheti télen is a zavartalanul a fürdőzést egy olyan környezetben, ahol azokat a tengeri és nyaralással kapcsolatos élményekkel tudja magát megtölteni a téli hónapokba, és feltölteni magát, ami nagyon sokat fog segíteni aztán utána, amíg elérkezik ide a tavasz. Amiről egyébként nem beszéltünk, és érdekesség. Omán, mondtam, hogy nagyon gazdag az élővilág a tengerben. Ami egy különlegessége Ománnak és ennek a déli résznek, hihetetlen makréla rajok úszkálnak a vízben. A makréla az pedig egy nagyon jó eledele a delfineknek. Tehát amiért például más országban súlyos összegeket fizet az ember, hogy delfineket lásson.
Lehet
vagy
hazahozni.
haza nem hozhatsz, de például a szállodáknak a mólóira kisétálsz, és reggel esti órákban, és szabad szemmel ott úszkálnak a ráják, ott úszkálnak a delfinek, és nem kell érte fizetned. A szállodákban lehet kajakot, tehát nem motoros sport eszközöket, de például a kajakokat tudsz bérelni. Simán beevezel egy pár métert az óceánon, és ott úsznak melletted a delfinek. Ami azért egy klassz
élmény.
Klassz élmény.
Ha már a plusz élményeknél tartunk, akkor pedig bizonyára van olyan lehetőség is, hogy Jeep Safari tett be a homokdűnék közé.
Ez mindegyik arab országban egy klasszik fakultatív program, hogy igen, ezekkel a négykerék meghajtásos, hatalmas nagy jeepekkel bemenni, naplementét nézni a homokdűnék között, aztán utána...
Egyébként van arra mód, én Mauritániában mentem ugye az óceán partján, hogy a víz, ahogy éppen a víz kifolyt a homokra, és ott mentünk el ezekkel a
vannak
gyipekkel.
Vannak itt is ilyen öblök,
kőkemény,
igen. Vannak
rózsaszín
itt is,
flamingók, vannak, minden. Nincsenek, igen.
A flamingó az nincs, igen. Rózsaszín flamingó az nincsen, de az, hogy a tengerparton ezekbe az öblökbe ilyen szerpentinen lemész a tengerpartra, és utána ott kinn a homokba vezessél, van erre is lehetőség, meg arra is, hogy hátrafelé menjél be a ténylegesen a homok sivatagba, és akkor ott
északra.
Nem kell fölmenned észre, hanem csak nyugatra kell hátrafele menni a tengerpartról. Akkor már bejutsz a homoksivatagba, és ott már ezeket a klasszikus túrákat tudod, aztán utána mehettek a helyi családhoz, és akkor a család ott helyben, a sátrában ugye vendégül lát, és akkor ott például ezeket a tradicionális helyi ételeket meg tudod, ki tudod próbálni. Azt is tudod, hogy milyen, amikor a tábortűznél melegített köveken forralják föl a tejet.
Bocsák Zsófiával, a Cartago Tours cégvezető igazgatójával Buza Sándor beszélgetett. Picit szusszanunk, jönnek a hírek, utána pedig könyvet ajánlunk itt a hétvégi menetrendben.